Imádkozzunk. Úr Jézus, te király vagy, és pontosan tudod, hogy itt egyen-egyenként kinek tartunk téged. Hogy amikor énekeltünk, rólad énekeltünk-e, vagy csak mondtuk. Kérlek téged, tedd áldottá számunkra ezt az órát, hogy mire végére érünk, királynak, mindenek fölött való Úrnak tartsunk téged. Te, aki a világ mindenség királya vagy, szeretettel és szeliden jössz hozzánk, és várod, hogy királlyá tegyünk személyes életünkben. Uram, nekünk van szükségünk arra, hogy királyunk légy. Oltalmadért is, meg azért, hogy alázatos és engedelmes szívvel tegyük mindazt, amit te mondsz. Uram, csodát várok tőled, hogy megtisztíts, megújíts és betöltsd az életünket. Hogy taníts fölnézni rád, áldozatodra és feltámadásod diadalára. Uram, taníts minket úgy élni, hogy véred oltalma alatt folyjanak napjaink, és napjaink órái is, amennyire csak lehet percei is. Uram, láttasd meg velünk, mi az oka annak, hogy nem tudunk mindenek fölött való Úrként tisztelni egész életünkben. Kérlek, légy közöttünk, éreztesd meg velünk jelenlétedet, vonj szentséges közelségedbe. És vedd át egészen az uralmat értelmünk és szívünk gondolatai fölött. És kérlek, Uram, segíts, hogy rád tudjunk figyelni. Amen. A mai nap témája: kinek adod a dicsőséget? Ézsaiás prófétán keresztül mondja az Úr, hogy dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak. De ugyanakkor, ha nem veri ránk, nagyon nehezen tudunk dicsőséget adni neki. Pár mondatot váltottunk a dicsőítő énekekről, segíthetnek bennünket, hogy Isten magasztalni tudjunk, és bocsánat, néha majdnem csak annyi, hogy jejeje, hát igazából nincs, ha az ember szíve nincs benne az énekben, és ha az embernek nincs olyan tapasztalata, ahol az Isten fenségében él, akkor nagyon nehezen jön belőlünk. És egy olyan történet lesz előttünk, Dániel 4:15-31, meg utalnék a holnapira is, hogy ez a történet arról szól, amikor van esély, és a holnapi, amikor nincs esély. Valószínű, hogy holnap se úgy fogok igét hirdetni, hogy azt mondjam, hogy nincs számotokra esély. De azért azt most mondanám, hogy én nagyon vágyom arra, hogy érezzük, hogy az idő se áll, erről nem volt ma délután szó, mert nem ez volt a téma, de az idő se áll korlátlanul a rendelkezésünkre, és nem magunk döntünk a sorsunk felől. Figyeljünk Istennek a szavára, tehát Dániel próféta könyve, 4. fejezet, 15. versétől. Én, Nabukadnezár király, ezt az álmot láttam, te pedig Baltazár, magyarázd meg, mert országomban egyetlen bölcs sem tudta megmagyarázni nekem, de neked tudnod kell, mert szent isteni lélek van benned. Ekkor Dániel, más néven Baltazár egy pillanatra megdöbbent, mert gondolatai megrémítették. De a király így szólt hozzá: Baltazár, ne rémülj meg az álomtól és a jelentésétől. Baltazár erre így válaszolt: Uram, szálljon az álom gyűlölőidre, jelentése pedig ellenségeidre. Az a fa, amelyet láttál, és amely olyan nagyra és hatalmasra nőtt, hogy az égig ért és látható volt az egész földön, szép lombja és sok gyümölcse volt, táplálékot nyújtott mindenkinek, alatta tanyáztak a mezei vadak, ágain fészkeltek az égi madarak, az te magad vagy, ó király. Te lettél nagyjá és hatalmassá, hatalmad megnőtt, felért az égig, uralmad a föld széléig. Annak pedig, hogy a király egy szent angyalt látott leszállni a mennyből, aki ezt mondta: vágjátok ki ezt a fát, és pusztítsátok el, de a tövét gyökerestől hagyjátok a földben, vas és részbilincsben, a mezőfüvek között, hagy áztassa az ég harmatja, és azt egye, amit a mezei vadak, míg csak 7 időszak el nem telik fölötte. Annak ez a magyarázata, ó király: a felségesnek az ítélete ér utol téged, uram király. Száműznek téged az emberek közül, a mezei vadak között tanyázol, füvet eszel, mint az ökrök, és az ég harmatja áztat. 7 időszak telik el fölötted, amíg el nem ismered, hogy a felséges uralkodik az emberek királysága fölött, és annak adja a királyságot, akinek akarja. Azért mondták, hogy a fa tövét gyökerestől hagyják meg, mert királyságod megmarad, mihelyt elismered, hogy a menny uralkodik. Azért, ó király, fogadd meg tanácsomat, hagyj fel vétkeiddel, légy igazságos, és gonoszság helyett bánj irgalmasan a szegényekkel, így boldogan élhetsz sokáig. Mindez megtörtént Nabukadnezár királlyal. 12 hónap múlva, amikor a királyi palota tetején sétált Babilonban, így szólt a király: ez a nagy Babilon, amelyet én építettem királyi székhelyé, hatalmam teljében, fenségem dicsőségére. Alig, hogy a király kimondta ezeket a szavakat, egy hang hallatszott a mennyből: neked szól ez az üzenet, Nabukadnezár király. Elvesztetted királyságodat, száműznek az emberek közül. A mezei vadok között tanyázol, füvet eszel, mint az ökrök, és 7 időszak múlik el fölötted, amíg el nem ismered, hogy a felséges uralkodik az emberek királysága fölött, és annak adja azt, akinek akarja. Azon nyomban beteljesedett ez a beszéd Nabukadnezáron, száműzték az emberek közül, füvet evett, mint az ökrök, és az ég harmatja áztatta testét, még olyan hosszúra nem nőtt a szőre, mint a sasnak a tolla, és olyan karmai nem lettek, mint a madaraknak. Amikor eltelt ez az idő, én Nabukadnezár feltekintettem az égre, és értelmem visszatért. Áldottam a felségest, dicsőítettem és magasztaltam az örökké élőt, mert az ő uralma örök uralom, és királysága megmarad nemzedékről nemzedékre. Amen. Testvérek, döbbenetes, sok minden megismétlődik. Azt mondta az ember, minek? De olyan jó, hogy megismétlődik. Én nem tudom, hogy nekünk is az ökörre kell-e gondolni, én inkább a disznóra gondolnék. Mert azok az emberek, akik annyira uralkodnak, valahol biztos, hogy a disznók vájújánál kötnek ki. Ez biztos. Tehát látjuk azt, amiről tulajdonképpen itt a próféta Isten által megérti a látomást, amit a király kapott. Érdekes egyébként, hogy Nabukadnezár azért többször találkozik Istennel. Tehát tud róla, tudja, hogy mindenható. Még azt is mondanám, van benne egy csöpp remegés, például a tegnapi történetben azért a három emberért azért nem volt nagyon kedvére, csak dühös volt, hát előttem, az én szobrom előtt nem hajolnak, mert ez ilyen kettős érzés, amit valószínű, hogy sokszor magunk is tapasztalunk, de hogy amit tudod Dániellel kapcsolatban, hogy szent, isteni lélek van benne. Hát, amikor olvastam a történetet, akkor bennem is kettősség volt. Egyrészt, hogy szeretném. Bocsánat, ez nem nagy képűségből van, hogy valaki fölött akarnék lenni, de hogy érteni dolgokat ebben a világban, aztán meg is rettentem tőle. Mert a történelem során Isten az új szövetség népe közül is támasztott egy-egy embert, akik mindenhatónak tartott vezéreknek és uralkodóknak mertek szólni. Mégpedig Isten nevében. Hát mondjuk ettől a tisztől tényleg megrendülnék, félnék, nyilván nincs olyan történelmi korszak, és nem nekem kell ezt a munkát végezni. Na, nem tudom, hogy gondolunk-e arra, hogy mi mennyire vagyunk átitatva Istennel, mennyire vagyunk átitatva szent lélekkel, mennyire van bennünk szent és isteni lélek. Tehát azt gondolom, hogy amikor mi az Úrnak szolgálunk, itt többször volt szó, ma délután is volt szó arról, hogy szolgálunk, délelőtt is volt szó a gyülekezet küldetéséről, hogy nem úgy van, hogy elfogadom, hogy én Istent akarom szolgálni, aztán elkezdem mondani, amit éppen olvasok az útmutatóból, vagy a Bibliából, vagy amit úgy gondolom, hogy nagyon meg kellene mondani az embereknek, és tulajdonképpen azt várom, hogy majd egyre többen, előbb csak 50-en, aztán 500-en, aztán 5000-en, aztán 50 000-en fognak hallgatni, mert hát én azt biztos, hogy nagyon jól csinálom. Én azt gondolom, hogy amikor Isten egyetlen egy embert bíz ránk, akkor is azt kell az embernek átélni, hogy lehetetlenség Istent szolgálni, hogyha nem vagyunk átitatva az Isten lelkével. Ha nem vagyunk kapcsolatban az élő Istennel. Hogyha valahogy elhisszük azt, hogy mi képesek vagyunk valami nagyszerűt tenni Istenért vagy Jézusért. Én sok fiatalt lebeszéltem arról, amikor elmondták, hogy ő az Úrért akar szolgálni. Mert nem láttam, hogy ez valóságos, hogy ez egy olyan belső hang az életében, hanem látja, hogy egy fekete kabátos fazon felmegy a szószékre, és mindenki őt bámulja. És hát akkor ez biztos, hogy nagyon jó. Hát biztos, hogy nagyon rossz, hogyha ez a megbízatás nem Istentől van, és ha Istentől van is, de nem marad meg közösségben Istennel, akkor ez önmaga számára és a rábízottak számára egyaránt tragikus, nagyon-nagyon tragikus. És ami itt előttünk van ebben a történetben, én nem nagyon akarok Nabukadnezárról sokat beszélni, hanem arról, hogy az ember nagyon nagyra tud nőni a saját szemében. És ezt kétféle módon lehet nagyon látni. Hogy mivé lesz akkor, amikor a saját elképzelései szerint sikeres lesz, és nő a tekintélye, és nő a vagyona, és azt mondanám, hogy még jót is cselekszik belőle. Nem akarom bántani, mert semmi konkrétumot nem tudok a OTP vezérigazgatójáról, de hát honnan szedte azt a pénzt, hogy neki alapítványa is van, őszintén szólva, nem tudom, mert olyan nagyon sok pénzt 20 év alatt nem lehet rendesen megkeresni. Lehet, hogy tévedek, mert nem akarok, csak tetszenek érteni, tehát mit tudom én, hát a Gyurcsány is befizetett az anyukájának egy mi a család, gázdíjat, egy havi gázdíjat. Tehát tudnak nagyon nagy lelkük, ez a televízióban volt pár évvel ezelőtt. Hát tehát tudnak nagyon nagy lelkűek lenni ezek az emberek. De figyeljük meg azokat, akiknek nem sikerül. Azok meg elkezdenek kábítózni, piálni, paráználkodni, tehát a többiek is persze alkalmasin, de hogy valahol őnek is ki kell nőni magát. És szegény anyám nem azért, mert már nincs a földön, mert Isten megkönnyörült rajta, hanem mert pedagógus volt. Tehát szegény anyám sokat foglalkozott a pedagógiai kérdésekkel, és én, ha nem akartam, is hallottam néhány dolgot, és egyszer nekem mondja a nagy tanítás, tudod fiam, vannak gyerekek, akik nagyon jó magaviseletűek, és kitűnnek, és nagyon kiváló tanulók, de olyanok is vannak, mint te, aki meg valahol máshol akarod megmutatni, hogy kitűnj a társaság közül. Tehát, mert világos dolog, hogy naggyá akarunk lenni. És most, ha egy picit el tudunk Isten előtt csendesedni. Nincs bennünk a vágy, hogy naggyá legyünk. Tehát építi az ember magát, vagyis csak az embernek az ördög által fel, nem jut eszembe jobb szó, spannolt vágyát, követi tulajdonképpen a szakirodalom. Tehát igazából az egész mögött ott van a sátán, hogy te Isten vagy. Nem emlékszem rá, hogy tavaly mondtam, de számomra hátborzongató volt, amikor hallottam a holokauszt megemlékezésen az egyik rabit szónokolni. Hát ez egy olyan lázító beszéd volt, ami megdermedtem, mert másoktól nem hallottam ilyet. Ez a Fröhlich Robert volt, elképesztő. És vége van az egésznek, és mondom neki, hogy hát meghökkentő, meg érdekes volt számomra. És erre azt mondja, mi istenek vagyunk. De benne van a Bibliában. Csak nem úgy gondolta, hogy ő meg én, hanem ő. Tehát viszont a vágy az valamilyen formában a megistenülésre. Azért az tényleg ott van bennünk. És úgy építjük az életünket, olyan környezetet próbálunk kialakítani magunknak, hogy akik minket elfogadnak. Hogy legyen. Köszönöm szépen. Tehát ez csak egy egyszerű fülbemászunk. Tehát kikkel barátkozunk? Mindenképpen azt várjuk, hogy olyanok, akik nem néznek le. De aztán lépünk egy kicsit tovább, mert azt szeretjük, hogy fölnézzenek ránk. Csak figyelgessük majd akár a mai naptól kezdve, hogy mennyire szívesen mondjuk el különböző dolgokról a koncepciónkat, és hogy hány zseni van ebben a világban, aki meg tudna oldani a világ éhezését. Titeket zavar? Nem valami. Hát, hát. Testvérek.
A hölgyek miatt.
Köszönöm. Köszönöm a szeretetüket. De tényleg jó, ha nem veszi el egy ilyen bogára a figyelmünket arról, hogy tartsunk önvizsgálatot ebben a kérdésben. Hát csak vizsgáljunk meg egy házaspári perpatvart, hogy kinek van igaza. Voltam egy csendes héten, és csoportos beszélgetésen két elvált testvér is volt, amivel azt mondanám, hát igazából nincs baj, még biblikusan is éltek. Nem kötöttek új házasságot. De óriási kemény, határozott, magabiztos beszéddel ezt nekem meg kellett tennem. És nem egy mondatban mondta el, hanem nagyon színesen előadta, hogy meg kellett tenni, és akkor az volt bennem, Uram Isten, ha én lennék a férje, én is alkoholistává lennék, ha ilyen kemény feleséget vettem volna el. Hát nem viccelek. Tehát akkor, és tűnik volt egy halvány utalás arra, hogy azért azt is meg kellene nézni, hogy ő nem hibázott. Nem. Hát itt nincs mese, ha akkora öntudat van valakiben, azért azzal bizony nem könnyű együtt lenni. Mi egyikünk se hódolni szeret, ha csak nincs valami érdek hozzá, hanem uralkodni szeretünk. És Nabukadnezár valami különös isteni kegyelemben részesül. Lát egy álmot, és tudni akarja az értelmét. Tudni akarja, hogy van oka, de mi lehet az oka annak, hogy ő ezt látta. És nem tudnak neki segíteni a babiloniak. Az is nekem ebben a történetben nagyon érdekes, hogy ő bizonnyal van benne egy remegés, mert ha van egy nagyfa is, az megsemmisítik, akkor az, bocsánat, az nem lehet jó. Nem lehet jó jel. Ugyanakkor rendkívüli módon tiszteli Dánielt. Dániel tudja, hogy mi az értelme, és megretten szabályosan. És ő bátorítja, ne félj, mondd. A jelentését, meg mindent, ami ezzel kapcsolatos. És akkor elhangzik. A fa, amely az égig ér, olyanok lesznek, mint Isten. A fa, amely mindenhonnan látszik. És elhangzik a figyelmeztetés. Szó szerint. Mint ahogy felénk is sok figyelmeztetés hangzik el. Hagyd el a bűneidet. Csak most, akik itt vagyunk, mikor kaptunk felszólítás utoljára arra, hogy hagyjuk el, ami nem jó az életünkben, gondolkozzon mindenki rajta, és az jutott eszünkbe, hogy én elhagyom, és kérlek, Uram, könyörülj rajtam, vagy az, hogy azért erről én nem akarok lemondani. Ezt nagyon komolyan végig kell gondolni saját magunkban. És hát itt 7 év számüzetés van, de a profécia megfejtése meg a büntetés között eltelik egy esztendő még, tehát semmi. Hát valahogy, ahogyan én értelmezem ezt az igét, Nabukadnezár azt mondja, hát igen, elmondta nekem Dániel, hogy mi vár rám, de hát már eltelt fél év, már 3-4 év, nem tudom, hogy számolta a hónapokat, és akkor egyszer csak felmegy a palotára, és körültekint, én építettem ezt a várost. Én tettem fővárossá. Az én hatalmammal, az én dicsőségemre. És megint azt gondolom, hogy persze, mert senki nem kapott tőlünk lehetőséget arra, hogy egy nagy produktumot nézzen meg, vagy építsen, és akkor azt mondja, hogy hú, ezt mind én csináltam. De ámulok néha, én is építkeztem egy kicsit, mikor hallom, hogy ki a templom építő lelkész. Hát meg is szakadt volna egy templomot, fel kellene építeni annak a szerencsétlen papnak. Hát ő is ott volt. Ő is dolgozott. Megfogta a malteros kanalat is, ha kellett. Nincsen kérdésem. Csak akkor valahogy ugye egymást is rontjuk, mert egy-egy embert kiemelünk, és azt mondjuk, hogy hú, hát ő az aztán, aki a valaki, aki megfogta a malteros kanalat. Velem nagyon jól bánt Isten, amikor a Őri Magyarországi parókiát építettük, a harmadik vagy a negyedik napon egy pallón toltam át a targoncát téglával. alaksornak a két főfala között. És aztán ott valamit akartak csinálni, mert ott már volt födém. És hát berántotta. Taliskai meg utána szálltam. De nagyon hálás voltam Istennek. Nagyon, nem azért, hogy életben maradtam, hanem azért, hogy kaptam egy jelzést. Hogy nem, hát, hogy én építkezem, mondja Isten. Nem tudom, hogy jön összefüggésbe, de Isten ad nekünk gondolatokat. Lehet, hogy egy másik ember nem fogja megérteni, hogy én miért arra gondolok. De én tudom, hogy arra kell gondolnom. És itt többször hangzott már, hogy hogyan értjük meg Istennek a szavát. Hát úgy értjük meg Istennek a szavát, hogy ő beszél. Tudom, hogy sokszor nevetségessé teszik az egész keresztény gondolkozást, életet, hitet azáltal, hogy hogy lehet olyan bolondságot mondani. Hát nincs a Bibliában megírva mondjuk, hogy nekem Lőrincsik Judit legyen a feleségem, de én tudtam, hogy őt kell feleségül venni. Tehát ez semmi kétségem nem volt e felől. Tehát az Isten tud velünk beszélni a mindennapi életünk dolgaival kapcsolatban. De visszatérnék, tehát jön a figyelmeztetés is. Csak az ember olyan nagy öntudattal rendelkezik. Azt gondolom, hogy ha azt mondom, hogy féljünk, hogy ha nem félünk, tehát ha semmi, Isten mond valamit, és bennem nincs félelem, hogy nem fogom megtenni azt, amit ő mond, akkor azt gondolom, hogy nagyon jó, hogyha van bennünk félelem. Én felírtam egy szót magamnak, a büszkeség. És akkor most ilyen nagy királyi dolgokat ne gondolkozzunk, mert ez nem fog előfordulni velünk. De hogy milyen hatalmas tud lenni az emberben a büszkeség. Én életemben 4 gyerekünk van, egyszer mondtam az egyiknek, hogy büszke vagyok rád, azt is megbántam. Pedig azt tanítják a nagy okosok, hogy a gyerekeinknek kell, hogy mondjuk, hogy büszke vagyok rád. Akkor fogja megtalálni a helyét ebben a világban. Tehát ebben a világban nem tudom, hogy ki hogy találja meg a helyét. De nem találja meg az utat Jézushoz. Mert akkor kapott egy intuíciót arra, hogy ő igenis nagyszerűen tudja majd csinálni a saját életét. És Isten meg azt akarja, hogy az ember bízza rá az életét. És tényleg komolyan gondoltam itt a beszélgetés során, mondtam, hogy a diáknak a tanulást komolyan kell venni, persze. Hát az a dolga ott, hogy az Isten szerint is az a dolga. De az is dolga, hogy rábízza magát, az is, hogy keresse Istennek az akaratát. Csak egy példa, most jöttek haza a Bálint Zoltánék Kenyából, és hát kicsit, hogyan, nem volt túlságosan nagy boldogság, mert nagyon szerettük volna, hogy valamilyen felügyelői tisztet töltsön be az evangélikus egyházba, és hát még csak jelöltséget se kapott az egyházi vezetés részéről, pedig nagyon kitűnő országos felügyelő lett volna belőle. Egy csöppet ő is morgott, aztán azt mondta, hogy jó, hát majd meglátjuk, hogy mit akar Isten. És nem egész egy év múlva kiküldték Kenyába. Hát Istennek más terve volt vele. Mi gondolhatunk valamit, de tényleg nagyon jó megtanulni, hogy Isten beszél velünk, és mi Istennek a szavára, Istennek a figyelmeztetéseire odafigyelünk. És a mindennapi életünk harcaiban, tehát azért a büszkeséget még nem akarom levenni a napirendről. Gondolkozzatok, hogy életetek során mikor, mire voltatok nagyon büszkék. És én elmondanám, hogy miért jártam rosszul akkor az egyszer is. Mert a hálaadást váltja fel, az Isten iránti hálát váltja fel a büszkeség. Vagy az Isten előtti kétségbeesést váltja fel a büszkeség, mert valaki elért valamit, amit úgy gondoltuk, hogy milyen jó, hogy eléri, pedig az lett volna a jó, ha nem éri el. Tehát folyamatosan van egy kettősség bennünk hívő emberekben, azért igazodunk valamennyire ennek a világnak a dolgaihoz, mert Hát különben mamlasz lesz a gyerek. Vagy nem tudom, mitől fél az ember. Az kétségtelen, hogy nem, nekem is volt elgondolásom, hogy mik lesznek a gyerekeim. Tulajdonképpen nem igazán azok lettek, amit én gondoltam, kivéve azt, aki lelkész lett, de amikor ekkorák voltak, mindről azt gondoltam, hogy lelkész lesz, és imádkoztam, ha Uram, nem akarod, ne legyenek. Hát a négyből lett egy. Ez pont elég egyébként, mert őt Isten tényleg erre választotta ki. És baj lenne, ha olyan lenne ott, aki Isten nem erre választott ki. Ezeket a dolgokat nekünk Isten mindig el is mondja. Tehát a figyelmes Biblia olvasó ember, ha nem úgy olvasom a Bibliát, hogy le akarok főzni másokat a Biblia ismeretemmel, mert ez is veszélyes lehet, hanem meg akarom érteni, hogy Uram, mit mondsz nekem? Akkor fogjuk igazán jól érteni Istennek az igéjét. Ha megértjük, hogy velem mi a terve Istennek. És ugye itt, hogy Nabukadnezár Isten országába jutott, vagy nem, fogalmam sincs, tehát ezzel a kérdéssel nem kívánnék foglalkozni. Dicsőítette itt az Isten, de azt gondolom, hogy mindig megmaradt a gőgje és a büszkesége. Lehet, hogy változtatott azon, hogy a szegényekkel jobban vált, sőt, biztos. Olvastam valami, melyik írásmagyarázatban valószínű orvosláshoz is értett, vagy a betegségekhez, aki szerkesztette azt a könyvet, hogy van olyan betegség, hogy valaki állatnak hiszi magát. Állatnak hiszi magát. És akkor úgy is él, ahogy az az állat, amelyiknek hiszi magát. Olyan. Ne menjünk bele, mert én nem értek hozzá, nem hindu. Ez nem valamilyen világvalláshoz vagy valláshoz kötődik, hanem egyfajta baj, egyfajta betegség. Csak az, tehát nem valami olyan ige áll előttünk, ami teljesen érthetetlen, hogy miért történik, csak legfeljebb a kívülállók nem nagyon veszik észre, hogy valaki miért lesz azzá, ami. Mert sokszor, komolyan mondom, hogy nagy baj, hogy sokszor lehagyjuk Istent, az ő szentségét a gondolkozásunkból. Nagyon sokszor. És Nabukadnezárt nem gyötörném tovább, de szeretnék felolvasni Mózes második könyve 24. fejezetéből egy kis részt. Amikor fölment Mózes a hegyre, felhő borította be a hegyet, mert az Úr dicsősége ereszkedett rá a Sinai hegyre, már 6 napja borította be azt a felhő, és a 7. napon kiáltott Isten Mózesnek a felhő közepéből. Az Úr dicsőségének látványa olyannak tűnt Izrael fiai szemében, mintha emésztő tűz lett volna a hegy csúcsán. Ha valami Isten szentségéből, Istent nem láthatja senki, ha valami Isten szentségéből láthatóvá válik, az Jézus nélkül megrettent. És azt szeretném mondani, hogy néha nem lenne baj, ha Jézus nélkül gondolnánk Istennek a szentségére, megmondom miért. Bonhoeffernek tökéletesen igaza volt abba, hogy az evangélikus keresztények az olcsó kegyelmet hirdetik. És mondj, mit tartunk, a 4. sajnos már még el is hallgatják. Egyedül kegyelemből, egyedül hitáltal, egyedül Jézusért, ez minden ingyen van. Nem jó, hogy kihagyjuk belőle, hogy nem 3-at mondott, hanem 4-et, hogy egyedül a Szentírás. Tehát igazából azt gondolom, hogy feladatunk lenne, hogy erre újra és újra felhívjuk a figyelmet. Mert mindent félreértünk a Biblia nélkül, ami ebben a világban történik, és a saját életünket se értjük. Azt sem értjük, ami velünk történik. De az Ószövetséget sok minden miatt érdemes nagyon komolyan gondolkozva olvasni. Mert megrendítő az, amikor azzal találkozunk, hogy a pogányokat meg kell, hogy öljék Izrael fiai. De ne felejtsük el, nem csak a pogányokat ölték meg, Isten hivatkozott rá, hogy végül is a saját magukéit is végigölték, 27 ezer, vagy nem tudom mennyi ember gyilkoltak le. Mert miért? Hát mert ha bekerül a pogány gondolkozás az Isten népe közösségébe, akkor a nép elveszíti az Istennel való kapcsolatot. És döbbenetes, amiért Jézus imádkozik, ő már nem kéri, hogy legyen egy elkülönített csapat ebben a világban, mert az Isten irgalma az egész földkerekségre kiterjed. Azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Elrendelte mindenütt mindenkinek, hogy térjen meg. Tehát az esélyt Isten megadja az embereknek. De ha mi az új figurákat, nem tudom én még a Tamagocsinál tartok, ha az Isten nekünk ennyi, hogy rendelkezem vele, és az ötleteim megvalósításához kell, hogy támasz legyen számomra, akkor szinte semmit nem értünk Istenből. Szent, szent, szent a seregek ura. Teljes a föld az ő dicsőségével, és ha az teljes, de akkor mi van a mennyben? Hát az valami elképesztően nagy csoda. Persze a zsidó levél első fejezetének a harmadik versét is kiválasztottam ehhez, mert így teljes a Szentírás alapján. Ő, Jézus, Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget. Aki miután bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Ott van, és minket ma is bűneinktől megtisztít. Vagy megszabadít önmagunktól. Úgy gondolom, hogy van egy jó képet, amit én is láttam, hallottam egy jó ötletet, azt szeretném elmondani a testvéreknek, nem az ötletért, nagyon-nagyon jó. Így hangzik, hogy minden ember szívében van egy trón. És az a kérdés, hogy ki a király rajta. És nyugodtan odaírhatjuk, hogy én. Mert ez a problémánk. Én ülök a szívem trónján. És az ember nem veszi észre az ősi ellenséget, amelyik nem mutatja meg magát, valahogyan felvillant dolgokat, felkínál lehetőségeket, aztán a trónon ülő énemet, mint egy boa, körültekeri, de már a mérget belém oltotta, és körültekeri. És nem tudok szabadulni. Ott marad az énem a trónon, csak nem az a személyiség, akivé gondoltam, hogy építhetem magamat, hanem úgy tragédia az egész, ahogy van. Mert ebből a szorításból nem tudok kijönni. És amikor kábítószeres vagy bármiről, dohányzásról való leszokásról van szó, szóval bármiről, ami mánia, kleptománia. Ez valóságos dolog, és a démonok diszponálnak fölötte. Tehát különféle dolgokat kitalálnak, egy esélye lehet az embernek, ha az énje ott marad a trónon, hogy aminek a fogja lett, attól megszabadul, és egy másik fogságba kerül. Most már nem nagyon foglalkozom ilyen képes újságokkal, mert borzasztó tragikus a kinézetük, de valamikor olvastam, hogy XY, nem tudom én, világhírű színész leszokott a drogról. És mit tudom én, maradt a pénz, maradt a homoszexualitás, maradt valami más. Olyan nincs, hogy ha azt a kígyót, amelyik körültekeri a szívünket és fogva tartja, hogy majd az énemmel le fogom győzni. Hát egyszerűen ilyen nincs. De halljuk az evangéliumot, és tudjuk azt, hogy Jézus király, énekeltük is, nagy király, felséges úr király. Isten fia, tied minden magasztalás, de jó lenne, ha így lenne. És akkor szorítunk Jézusnak helyet a trónon. Ott vagyok én, meg ott van Jézus. Azt hisszük. De Jézus nem osztozik. Ne egyszerűen nem hajlandó osztozni, de hogyha a két igét, az Ószövetségit, a Mózesit, meg a zsidó levelet összevetjük, míg belerendülünk abba, amit a Mózes könyvében olvastunk, addig már szinte fel vagyunk oldódva, hiszen úgyis bűnbocsánatot nyerünk, testvérek. Hát nem biztos. Hát megbánás nélkül nincsen megbocsátás. Itt nem arról van szó, hogy én ne bocsássak meg annak, aki nem kér tőlem bocsánat, annak bocsássak meg, mert az abból jön, hogy Krisztus megbocsátott nekem. Ez nem abból jön, hogy ő mit csinál, hogy hogyan viszonyul hozzám, hanem nem akarom elveszíteni a kegyelmet. Meghökkentem, mert korábban, amikor itt voltak előadások, valahogy nem tűnt nekem föl annyira, hogy tulajdonképpen egy kereszt előtt állunk. Itt a hátunk mögött van. Csak amikor testvéreim odaálltak a kereszt, egészen meghökkentem. Tehát valamit nagyon komolyan kell vennünk. Mégpedig azt, hogy ha Jézus lesz a király a szívünk fölött, aki meghalt értünk a kereszten, ő nekünk is szán egy keresztet. Aki tanítványom akar lenni, vegye fel a keresztjét, és úgy kövessen engem. És én igazán nem tudom megmondani, mondjuk, hogy vannak itt egészen fiatal testvéreim, 20 év körül, meg lejjebb, meg egy kicsit följebb, hogy az ő életükben akad-e kereszthordozás, de nem tudom elképzelni, hogy nem. Hogy nem kéne felvenni mindenkinek a keresztjét, mert azért az van. A saját életemre visszaemlékezve, ugye tudom, hogy volt egy olyan beteg korszakom, amikor nekem lett valami kapcsolatom a 40 fok fölötti lázam következtében egy másfajta világgal, ami igazából nem hatott jól rám. Aztán lett még egy betegségem, amikor a fizikai erőmet elvesztettem, és amikor a leggyengébb gyerek is megvert. Hát amit én átéltem éjszaka álmaimban, az borzalom. Hát Jézusról nem tudtam persze. És nem szűntek meg az álmaim és a félelmeim csak akkor, amikor 20 éves koromban megértettem, hogy Jézus él. És hogy ő Úr. És nem mondhatom, hogy én akkor, amikor megismertem, úgy fogadtam el az uralmát, mint most. De akkor is kértem, hogy legyen, meg most is kérem, hogy legyen még inkább Úr az életem fölött, tehát ebben azért növekedhetünk. De vegye fel a keresztjét, aki tanítvány akar lenni. Tehát meghökkentő, hogy Jézus nem azt mondja, hogy én biztosítom most már neked a világsikert, hanem akkor tanulod meg, hogy az én igám gyönyörűséges és az én terhem könnyű, ha felvetted a keresztedet. És hát, ha lehet, ezt a szív kérdést csak vigyük el a gondolatainkban, hogy ki uralkodik az életünk fölött, kinek adom át az uralmat, csak vigyük el. Ez egyrészt nagyon segít, hogy bár alázatban vagyunk az emberek előtt, de nem engedünk, ha kísértenek. Mert Jézus Úr oltalmában tart, ez oltalmat is jelent. Jézusnak a királyi mi volt az oltalom. Bocsánat a bűneinkre. Holnap még lesz szó bűnökről, mert ott a mérleg, illetve a felírás, hogy megmérettél, de könnyűnek találtattál. De azt gondolom, hogy ne unjuk, ha a bűneinkről van szó. Ne unjuk azt, hogy Isten föl akarja tárni előttünk, hogy miért nem tudunk feltétlen boldogok lenni. Mert ha csak annyi a boldogtalanságom, hogy valaki, akit szeretek, nem tér még meg, az is boldogtalanság. De azért az nem úgy gyötör, hanem térdre kényszerít, imádságban hordozom, de alapvetően tele van a szívem boldogsággal, újongó örömmel, Isten magasztalással. És első nap mondtam, hogy biztos, hogy mindenkivel van terve az Úrnak, akit ide hívott. Talán éppen ezzel, hogy megvizsgáld, ki ül a szíved trónján. Ki a legfontosabb neked? Tanította a Plőle professzor, nem véletlen, hogy az első parancsolat ne legyen más istened. Rajtam kívül. Ne legyen istened, senki. Imádkozzunk. Vizsgálj meg, Istenem, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e a hiába valóságok útján, és vezess az örökké valóság útján. Uram, köszönöm neked, Zsoltárosnak ezeket a szavait, és tényleg arra kérlek téged, hogy vizsgálj meg bennünket, és próbálj meg bennünket, de próbáiddal nehagy magunkra. Eszméltess, ha téves úton járunk, és irányítsd lépteinket az örök élet útjára, hogy ki ne maradjunk örök dicsőséges országodból, és hogy itt is a te királyi uralmad alatt tudjunk élni, téged áldani, magasztalni, mindenek fölött Úrnak tartani, hozzád esedezni. Uram, úgy jövök hozzád, mint a vak Bartimeus. Add meg, Uram, hogy lássak. Add meg, Uram, hogy mindnyájan téged lássunk. Uram, én csak a saját életemre nézve tudom, hogy mit akarsz velem, meg néhány testvérem életére nézve. De te mindegyikünk szívét ismered. Kérlek, tégy csodát az életünkkel. Segíts nekünk, hogy ami még előttünk van az itt eltölthető időből, ne azt vizsgálgassuk, hogy kinek kellett volna itt lenni, vagy kinek szól az üzenet, hanem mindent önmagunkra nézve értsünk meg, és segíts nekünk, hogy szívünkbe zárjuk igédet, és ne vétkezzünk ellened. Kezedbe tesszük földi és örök jövőnket, és így kérünk tőled békés, nyugodt éjszakát önmagunk számára, és távol lévő szeretteink számára. Köszönjük, hogy oltalmadba ajánlhatjuk őket, hogy kérhetünk téged. Uram, kérlek is, taníts bennünket helyesen, bölcsen imádkozni, a te ismereteden keresztül, a te üdvözítő akaratodon keresztül elét terjeszteni kívánságainkat, kéréseinket, hogy ne csaphasson be minket a sátán, hanem a te világosságodban járva lássuk a világosságot, és tudjunk követni téged. Segíts, Uram, hogy életünk minden rezdülésénél figyeljünk rád, és hogy fülünket, hallásunkat is te gyógyíts meg, Uram. Tudjuk, hogy te vagy a Mesiás, Úr Jézus, mert benned teljesedtek az ígéretek. Mi pedig rászorulunk arra, hogy a mi életünkben is teljesítsd azokat. Alázatos lélekkel kérünk, tedd meg, Uram. Add meg mindazt, amire szükségünk van. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.